a nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Szabó Attilával, a Ford magyarországi és csehországi ügyvezető igazgatójával. Itt az első részben beszélgettünk arról, hogy az Európai Uniós szabályozás miatt hogyan változott a piac, illetve hogy a magyar piac mennyire barátkozott meg az újításokkal, és hát ennek az árakra gyakorolt hatásával, és mennyire kedvelik mondjuk például az úgynevezett mild hybrid megoldásokat, illetve a hybrid és egyéb motorokat. Aztán itt a végén én úgy köszöntem el a hírek előtt, hogy feltéve, ha van autó, és itt arra utaltam, hogy az elmúlt hónapokban a koronavírus járvány elleni védekezés kapcsán, vagy amiatt Európában sorra álltak le az autógyárak, így a Ford is leállította üzemeit. Én már akkor akartam beszélgetni Szabó Attilával, de ugye ezt is jeleztem a beszélgetés elején, hogy ezt elég sokáig szerveztük, ezt a mostani interjút, hogy már újra is indultak a gyárak. Gyakorlatilag az összes termelőegység újraindult?
Hogy menjek vissza egy picit én is az időben, tehát ugye ez március közepe környékén történt, amikor ugye a Ford úgy határozott, hogy miután az első és legfontosabb a vállalat számára a dolgozók egészsége és biztonsága, ezért leállítottuk a gyárakat, még ott is, meg olyan esetekben is, ahol még ugye lett volna kereslet, tehát lett volna mit gyártani, de hát ugye az, hogy ne fertőződjenek meg az emberek, ahhoz az kellett, hogy nem állnak egymás mellett és dolgoznak a gyárakban, és ez egy globális döntés volt, tehát mi mindenütt leállítottuk a gyárakat, kivéve Kínában, tehát Kínában már annyira jó volt a helyzet március közepén, hogy erre úgy gondolta a vállalat, hogy nincs szükség.
Bár azért az elmúlt pár napban jöttek arról hírek, hogy bizonyos gócpontokban most megint romlott a helyzet Kínában, úgyhogy még nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a kifutása a végén. Bocsánat, zárójelbe zárva.
Igen, hát ez nem jelenti azt, hogy Kínában is ugyanúgy működünk, mint korábban, és hát ahogy említetted, valóban újraindultak a gyárak, mert nálunk május 4-e volt az, amikor hát gyakorlatilag az európai gyáraink azok mind újraindultak, sajnos az Egyesült Államokban a helyzet az még nincs ott, hogy ezt így meg lehetett volna lépni, de Európában igen, és hát alapvetően egy teljesen új protokollal működünk, tehát nem csak a gyárakban, hanem az irodákban is, tehát mi is újra kezdtük a munkát valamilyen szinten az irodákban, hiszen Magyarországon több mint 600 főt foglalkoztat a Ford. Ugye ebből van egy, aki a magyar piaccal foglalkozik, aki közvetlenül az én vezetésem alá tartozik, de hát ez egy ilyen 50 főnél nem sokkal több, és mindenki más az európai Ford működését támogatja a különböző szakterületeken. Úgyhogy nekünk ez egy komoly, és hát itt nekem is van egy felelősségem az újraindulásnál, vagy indításnál, az irodákban is, úgyhogy teljesen új protokollal, maszkban vagyunk egész nap, a belépési folyamat nem egy egyszerű folyamat, aztán, hogy bent hogyan ülünk és működünk ugye a megfelelő távolságtartással, ez ugye sok mindent megváltoztat, úgyhogy így még a csapat, a 600 főnek a többsége, tehát ilyen közel 90%-a, az továbbra is otthonról dolgozik.
Mondjuk irodában egyébként ez főleg úgy, hogy egy európai operáció folyik Magyarországról, tehát ez gyakorlatilag otthonról ugyanúgy megoldható, mint az irodából.
A gyárakban viszont ugye ott azt nem tud otthonról gyártani az autót, ha bár például a termékfejlesztés is nagyon jól működött, meg működik részben otthonról a cégnél, hiszen ugye haza tudtak vinni a mérnökök nagyon komoly számítógépeket, monitorokat, stb. De természetesen, tehát ugye itt több dolog van, tehát a gyár ugye az nem működik otthonról, a kereskedések nem működnek.
Na, én pont erre akartam kitérni, hogy viszont ami Magyarországon ilyen szempontból nagyobb kérdés, az a kereskedések, illetve a szervizek, hiszen az autók elromolnak ha elromolnak, akkor is lejár a különböző szervizciklus, be kell vinni, hogy a pozitívabb oldalát nézzük, illetve hát el kell adni, és ugye itt az értékesítésekről beszéltünk, és hát azt is megnehezíti, mint ahogy ezt te is mondtad, hogy nem lehet kipróbálni egy autót, mert pedig egy autót nem lehet kipróbálni, ahhoz nem lesz kedve utána a vásárlónak. Ez mekkora visszaesést hozott az eladásokban?
A visszaesés szerintem az egyenlőre inkább az hozza, tehát ha az egész piacot megnézzük, akkor ugye az áprilisi forgalom az körülbelül 50%-kal volt az iparág Magyarországon alacsonyabb a tavalyi év áprilisához képest.
És ebből a májusban... hogy néz ki?
Mi is körülbelül ezen a szinten mozogtunk, a haszonjárművekkel nem. Haszonjárművekben azért nem volt ekkora visszaesés. Tehát ott azért egy ilyen 20-30%-nál már megállt a visszaesési szint. Tehát ugye ebből is látszik az, hogy azért az ellátási lánc az kell, hogy működjön. Magyarország egyébként ilyen szempontból még sokkal jobb helyzetben volt, mint a legtöbb európai ország. Ugye Magyarországon nem kellett bezárni a kereskedéseknek egy pillanatra sem, tehát az értékesítés valamilyen szinten tudott tovább folyni. Az egy más kérdés, hogy az ügyfelek nem jöttek a kereskedésekbe, hiszen ugye otthon tartózkodtak. Úgyhogy egy kicsit másképp kellett így megközelítenünk a dolgokat. Természetesen a szervizek azok még annyira se lassítottak le, tehát ott azért majdnem közel normál kapacitással működünk, és van is kereslet.
És egyébként mennyire volt jellemző az, hogy azok az ügyfelek, akik talán egy kicsit lazábban kezelik a szervizciklust, meg azt mondják, hogy elmegy ez még, nincsenek semmi baj, azok most úgy inkább most vitték az autót, mert most úgyis otthon vannak, ráértek elvinni, vagy ilyet nem tapasztaltatok?
Hát ez változó, mert van, aki pont úgy gondolkodott, hogy hát akkor most nem viszem, mert úgyse járok annyira az autóval, van, aki meg azt mondta, hogy na de most, miután ugye nem fogok használni tömegközlekedést, inkább rendbe szedettem az autót, amennyire csak lehet, hiszen át fogok ülni az autóba. Tehát ilyen szempontból azt hiszem, hogy ez egy ilyen, inkább kiegyenlítette a kettő egymást, tehát nem igazán maradtak otthon emiatt. Hát van, aki otthon maradt volna, de hát ezért vezettük be az érintésmentes szerviz, tehát ugye van egy ilyen hozom-viszem szolgáltatással, és egy videó csekkel kiegészített szolgáltatás, ahol ugye lefertőtlenítjük a járművet miután, vagy mielőtt visszaadjuk az ügyfélnek, egy videócsekkel végigmegyünk az autón, és meg tudjuk mutatni azt, hogy miket csinálnánk meg, vagy miket csináltunk meg, miket csinálunk meg az autón. Tehát gyakorlatilag otthonról érintésmentesen az ügyfél meg tudja csinálni a szervizt.
És akkor ezek szerint most egy ilyen full szerviz van, tehát a munkatársak elviszik az autót, beviszik a szervizbe, ott megjavítják, vagy elvégzik a különböző munkálatokat, és utána az elmondottak után visszaviszik a házhoz, és átadják a kulcsot?
Vagy így van, ez a konstrukció így működik. Igen, igen. Tehát azt nem mondom, hogy most így 100%-ban így történnek a szervizek, de nő ennek a részaránya, hiszen az emberek azt mondják, hogy persze, tehát hogyha biztonságosabb, ha otthon maradok, és akkor ezt a szervizt mégsem kell lemondanom a szervizről, ezzel meg tudjuk oldani. És hát az értékesítésben szintén ugye az ilyen online megoldások azért egyre jobban előjönnek. Ugye mi is próbálunk minél több videót közzétenni a különböző új modelleinkről. Ugye ha valaki tesztvezetni akar, ott sincs gond, mert azért be lehet jönni, fel vagyunk erre is készülve. Ugye a tesztvezetésnél lehet maszkban, bal elől ül ugye a tesztvezető, jobb hátul fizikai távolságtartással ott ül az értékesítő szintén maszkban, és innentől kezdve nagyon biztonságosan meg lehet ezt oldani. Ezt a dolgot szintén ugye fertőtlenítjük a demoautókat tesztvezetés után, tehát egyébként a kínai kereskedéseinknek a tapasztalataiból is vettünk át elég sok mindent, amit most tudunk alkalmazni a kereskedésekben.
Na most, ha már kihasználom, hogy már nem csak Magyarországért vagy felelős igazgató, hanem ugye Csehországot is te vezeted, illetve ugye korábban Romániában dolgoztál, tehát akkor van összehasonlítási alap. Mennyire különböznek ezek a piacok? Mennyire jelentősen különböznek, vagy elmondható, hogy hát ez itt Közép-Európa, Közép-Kelet-Európa, és nagyjából ugyanazok a vásárlási szokások, vagy van-e olyan specialitása, mondjuk például a cseh piacnak a magyarhoz képest, ami jelentős eltérés, akár modellben, akár motorizáltságban, bármiben?
Van, mindenféleképpen van eltérés, tehát van sok hasonlóság is, de vannak eltérések. A cseh piacon például még mindig kedveltek az egyterűek, ami annyira mondjuk Magyarországon is kedveltek az egyterűek, de már jóval kevésbé, Romániában pedig szinte egyáltalán nem lehet egyterűeket eladni. Ugye Magyarországon részben azért is van még azért egy elég magas egyterű volumen, mert hogy ugye a három gyerekes családoknak van ez a támogatása az autókra, de ezen kívül azért már itt is inkább az SUV-k, a szabadidőautók felé megy a piac nagy mértékben, a cseheknél nem. A csehek szintén nem hajlandóak azért túl sokat fizetni egy autóért, tehát most jobban fogukhoz vedik a garast, amikor egy autót megvesznek, és képesek lemondani olyan dolgokról, amitől az autó néha szörnyen tud kinézni, hogy még egy alul felnit se vesznek az autóra, míg mondjuk egy román ügyfél például, egy román ügyfél azért szereti megmutatni, hogy neki egy nagyon szép és jó autója van, tehát ő meg néha azért hajlandó többet is költeni az autóra, mint amennyit akár megengedhetne magának. Magyarország valahol azért a kettő között van a magyar piac jellemzően.
Akkor itt is igaz, mint egy csomó más területen, hogy a magyarok bár árérzékenyek, de az árérték arányt nézik elsősorban, tehát azt mondják, hogy jó, hát megdrágítja, jó, de ezt hozzáteszi meg, ha majd el akarom adni, akkor tehát itt nálunk van egy ilyenfajta gondolkodás.
Mindenféleképpen, tehát szerintem, tehát itt ez az arany középút, az szerintem mindenféleképpen egy jó dolgot jelent, tehát mindenféleképpen azt jelenti, hogy az árérték arányra odafigyelnek a magyarok, és azért nem mennek el egyik irányba se extrém módon szerintem.
Na most akkor, ha már említetted a nagycsaládos kedvezményt, ez ugye egy jelentős piacélénkítő dolog lehetett volna, vagy az ember azt gondolta, hogy ezzel most megbojdul a piac, legalábbis egy szegmensnek óriási segítséget nyújt ez az igen jelentős támogatás, mert azért 2,5 millió forintot betámogatni egy 10 millió alatti autóban, mert azért lényegében a tömeg azért erre a szegmensre lőtt. Nálatok hogy csapódott le? Ugye pont most vezettétek ki tavaly a C-Maxot, ami ugye pont az a kicsi, de még 7 személyes egyterű volt, vagy kisebb 7 személyes egyterű volt, ami ugye az átlag magyar pénztárcájának talán inkább megfelel. Ezt gondolom látszott az eladásokban is.
Igen, tehát mi nem tudtunk akkora részt kivenni ebből a családtámogatott körből, mint amit akár mondjuk egy C-Max-szal kiváltunk volna, habár az S-Max az nagyon sikeres modell volt. És továbbra is adunk el ugye ebben a programban autókat. Van a Tourneo Connect, amely létezik ugye 7 személyesben, és ez egy középkategóriájú autóra épülő kis haszonjárműből eredeztetett személyautó, de hát azért sokkal személyautósabb nagyon sokszor, mint sok személyautó. Illetve hát az S-Max és Galaxy mellett ott van még a Tourneo Custom, ami ugye már egy nagyobb jármű. Hát azért hétvégén egy ilyen autóba ültem, és azért sokkal prémiumabb, mint nagyon-nagyon sok személyautó, egy automata váltóval, hát tökéletes, és legalább van benne hely, tehát ilyen probléma nincs, és a gördülési komfort, meg a fogyasztás is maximálisan ugyanolyan, mint a személyautóba ülnék.
És a vevők ezt mennyire értékelik? Tehát, hogy az eladásokban mennyire látszott az, hogy bement az érdeklődő, és akkor egyből megindult a kis haszonjárművek, meg a kis buszok irányába. Mert azért most, ha így összehasonlítom, az S-Max azért az egy ilyen elegáns egyterű, és az ugye mondjuk apunak a kedvence lehet a családban, bár lehet, hogy mondjuk hátul nem lehet benne úgy elférni, mint mondjuk egy ilyen kis buszban.
Igen, de hát ugye azért lássuk be, ha valaki tehát nekem is 3 lányom van, úgyhogy a harmadik sor az nem annyira létfontosságú, tehát ilyen szempontból néha nehezem is értem ezt az egész támogatási rendszert. Tehát persze biztos nagyszülő, stb. Be lehet oda rakni. Ugye a harmadik sorba, tehát kérdés, hogy pont azokban a modellekben, amit nagy volumenben adnak el a piacon, nem akarok neveket mondani, hogy fér be akár bárki is oda abba a harmadik sorba.
Hát mennek a gyerekek hátra.
Hát azok se nagyon, de hát a mi autóinkban elférnek még hátul is, de egyébként tényleg az a fontos, hogy a második sor szerintem az nagyon tágas legyen, és ott akár 3 gyerekülést is el lehessen helyezni. Igazából nálunk, amit a kihívás az, hogy ezekben a modellekben dízel motoros modelleink vannak, dízel motorok vannak.
És a magyarok egyébként ennyire megijedtek a dízel motoroktól?
A magyarok fogalma sincs, hogy miért. Tehát az, aki dízel autóval jár, az nem. De aki soha nem próbál dízelt, az a különböző, nem akartam azt mondani, hogy a média hatására, mert itt veled beszélgetek, de,
De igen, de a média kicsit túlhájpolta ezt, igen.
Van egy rossz médiája a dízel motoroknak, miközben pedig már tisztábbak, mint egy benzinmotor. Sokkal dinamikusabban lehet velük közlekedni, és jóval alacsonyabb a fogyasztásuk. Arról nem is beszélve, hogy például a CO2 kibocsátás szempontjából is jóval alacsonyabb a CO2 kibocsátása, mint a benzinmotoroknak.
Ez egyszerű fizika, hogy anyag megmaradás, ha kevesebbet fogyaszt, akkor világos, hogy kevesebbet.
Hát így van, így van. Tehát abszolút így van, és hát ugye főleg, ha egy 3 gyerekes családról beszélünk, aki tényleg még csomagokat is szeretne vinni magával, akkor az egy alulmotorizált benzinmotoros autóba nem biztos, hogy egy emelkedőn élvezetes lesz, de még inkább egy előzésnél, ahol pedig akár a biztonsága is valahol veszélyeztetve van az egész családnak. Viszont ha mondjuk egy S-Max dízellel kell előzni, azt hiszem, hogy senki nem panaszkodott még eddig, tehát az a be is lehet fejezni az előzést, nem csak megkezdeni.
Na most egy nagyon szép keretes mű lesz az a mai beszélgetés, mert ugye kezdtünk a kibocsátás csökkentéssel, a motorizáltsággal, hogy melyik autóban mi van és mit keresnek az emberek, és most visszakanyarodtunk ide, és akkor talán a hátralévő néhány percben beszélgessünk erről, mert a Ford az... Most, ha már így a technológiai változásoknál voltunk, vagy arról is beszélgettünk, előálltatok egy olyan megoldással, ami, megmondom őszintén, én vártam már ezt a pillanatot, amikor ez előjön, mert én nem félek a dízeltől, hogy a hibrid megoldást dízel motorral kombináljátok. Ez egy elég érdekes történet. Ezt Európában, illetve Magyarországon a vevők mennyire szeretik, vagy mennyire találkozik ez a vevői igényekkel? Mert hogy kibocsátás szempontjából az imént elmondottak alapján egyértelmű.
Hát ugye itt több technológiai megoldással is vagyunk a piacon, de hát amikor ugye a full hibrid, vagy a teljes hibrid, illetve a plug-in hibrid, vagyis a tölthető hibridekről beszélünk, akkor mi is benzinmotoros változatokat használunk. A Mondeo-ban 2 literes Atkinson ciklusú benzinmotor van, a hibrid rendszerrel kombinálva, és a Kuga-ban, ahol van tölthető hibrid, és majd később jön a nem tölthető hibrid, ott egy 2,5 literes Atkinson ciklusú benzinmotorral kombináltuk a hibrid rendszert. Ugye a lágy hibrid rendszereknél van az, hogy van benzinmotoros és dízelmotoros megoldás is, tehát például a Kugákban pont azért, hogy ez a dinamika ez még jobban megmaradjon, meg a fogyasztás megmaradjon, ezért ott egy 2 literes dízelmotorral kötjük össze a hibrid rendszert.
Ez egyébként fogyasztásban mekkora csökkentést jelent? Tehát hiszen ebben egy nagyon pici, tulajdonképpen tényleg egy indító motor van. Ez mennyivel képes leszorítani a fogyasztást, vagy igazából ez így csoportszinten egy értékelhető adat, tehát hogyha pár tized literrel kevesebb, az nektek nagyon jó, mert kibocsátásban az pont annyival alacsonyabb, hogy még elmegy mellette néhány rosszabb kibocsátású modell is.
Ez vezetési stílustól is függ, de olyan 0,5 litert azt simán lehet spórolni 100 kilométerenként, ami azért már jelentős lehet, hogyha az ember többet autózik. Amellett pedig, ahogy már említettem korábban, az alacsony fordulatszám tartományokban főleg jön a hozzáadott plusz nyomaték.
Bár tehát egyébként pont a dízelnél az alacsonyabb fordulatszámon is megvan a nyomaték, hiszen én például azért kedvelem.
Hát azért igen, tehát ilyen 1500-tól, de itt már a 800-as fordulattól, 900-as fordulattól tehát jön és rásegít ugye ez a plusz elektromos motor a rendszerre, és hát utána meg végig, hogyha gyorsítasz előzől, akár a csúcs teljesítménél is, ha bár pont a dízel motorral kombinált változatokban ott igazából jóval nagyobb maximális teljesítmény nincs, csak a nyomaték nagyobb, de például a benzinmotoros kombinációknál ott azért ez közel 10-15 lóerő pluszt is jelentett. Például egy Puma esetében a 155 lóerős lágy hibrid változat 1 literes motorból, az egy 140 lóerős 1 literes benzinmotorból készült gyakorlatilag, és ott annyit segít a hibrid rendszer pluszban.
Tulajdonképpen az időnk elfogyott, de azért még így röviden egy percben mit terveztek, hogyan látjátok a jövőt, mire készültök, mi lehet még ebből az évből?
Hát igazából mi úgy látjuk, hogy a második negyed év az, amit leginkább túl kell élni gazdasági szempontból, de remélhetőleg egészségügyi szempontból is könnyebb lesz most már a helyzet, és a harmadik negyed évtől mindenféleképpen egy emelkedést várunk, és hát reméljük, hogy hogy a negyedik negyed évben a gazdaság is azért visszatér egy erősebb státuszba. Ugye nagyon sokan Magyarországon is ezt a felpattanó, V-alakú gazdasági visszaesést és visszatérést jósolja, hát lehet, hogy az túl optimista, de mi is úgy gondoljuk, hogy azért a negyedik negyed évben a tavalyi évhez képest már csak egy néhány százalékos visszaesés lesz. Összességében igazából ez a május-június, április-május-június az, ahol ez a 50-60 százalékos szinteken mozog szerintem minden, nem csak az autóipar. De hát ugye vannak olyan iparágok, amik még ennél is sokkal lejjebb vannak. Sok minden függ attól persze, hogy hogyan tudunk visszatérni, és ott is az, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni a helyzethez. Ezért is említettem azt, hogy mindenki megpróbálja az online vonalat, mindenki megpróbálja az érintésmentes dolgokat. Szerintem mi erre elég jól felkészültek vagyunk, és felkészülten várjuk az ügyfeleket, akik remélhetőleg majd nagy kedvel jönnek is, és autót vásárolnak, már csak azért is, mert a tömegközlekedésnek azt hiszem, hogy egy biztonságosabb alternatívát tudunk nyújtani.
És akkor már ez lesz a végszó, bár még egy csomó dologról beszélhettünk volna Szabó Attilával, a Ford magyarországi és csehországi ügyvezető igazgatójával. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, további jó munkát!
Köszönöm szépen, szia, viszontlátásra!
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően pedig, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a műsorvezető Lakatos László.
Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.